Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is testi-lelki egészségünk megőrzésével folytatjuk a hétvégi menetrendet, és a következő fél órában a lelki tüneteinkkel foglalkozunk. Sokszor halljuk ugyanis, hogy depis vagyok, rossz a kedvem, szerencsére ez még nem baj. Baj akkor van, ha nincs akivel megbeszéljük a nehézségeket, illetve ha sokáig tart a levert állapot. Korunk egyik súlyos lelki betegsége a depresszió, nagyon fontos beszélni a témáról. Dr. Székely Györgyöt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai klinikájának docensét, Szűcs Péter kérdezte a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Hát ebben az időjárásban, ami most az elmúlt napokban mutatta magát, hogy mondjam, ez nem segít a lelki betegeken, feltételezem, hiszen nagyon sokat szokták emlegetni a hétköznapi értelemben is, hogy hát olyan depis a hangulatom, meg olyan depressziós vagyok. Ez nyilvánvaló nem az a fajta depresszió, amiről majd most fogunk beszélni, de ha már ezzel kezdtem, akkor nyissuk is így. Hogy lehet elkülöníteni úgymond a rossz kedvet egy betegségtől?
Valóban. Az időjárás kiválóan festi alá ezt az őszi melankóliás hangulatot, ami ugye egy természetes dolog, az embernek a hangulata is mutat fiziológiás ingadozást, évszak szerint, akár nap szerint is, van, akinél ezek kifejezettebbek, de mindenkire jellemző, de ez önmagában természetesen nem jelent még betegséget. Nem jelent betegséget az sem, hogyha valaki nehéz élethelyzetben, munkahelyi problémák, magánéleti problémák után érez rossz kedvet, szomorúságot, akár néhány napos álmatlanságot is. Gondoljunk csak arra, valakit elveszítünk, közeli hozzátartozót, ez teljesen természetes érzések ezek a gyász keretében. Betegség, minősítést, ezek a panaszok, tünetek akkor élnek, hogyha egyrészt a súlyosságuk, intenzitásuk túlmegy azon a mértéken, ami ugye ez egy konszenzuális, a common sense, a józanész keretében, ami túlmegy azon, illetve hogyha nagyon elhúzódnak. És ahhoz, hogy betegségnek minősítsünk egy ilyen állapotot, még két dolog szükséges, vagy hogy a munka, tanulás vagy egyéb funkciókban, közösségi aktivitás, baráti aktivitás, tehát ebben a funkcióban jelentős csökkenéshez vezessen, illetve az egyén számára szenvedés, jelentős szenvedéssel is járjon. Tehát ez a két kritérium kell, hogy teljesül ahhoz, hogy egy egyébként normálisnak is elfogadható átmeneti rossz kedvet, szomorú vasárnap délutáni hangulatot, vagy egy esős hétfő reggeli kedvet nem minősítsük azért depressziónak.
Onnan is inkább, mert feltételezve az ember lelkének a fejlődéséhez szükség van, úgymond olyan periódusra is, amikor nincs jó kedve.
Ez teljesen természetes a fejlődésünk során, még amire akár nem is emlékszünk, kora gyermekkortól már átéljük ezeket az ingadozásokat, és hát ezek nyilván egy normális lelki reakciókészségnek a keretében történik, nevelődés, részben hozott, öröklött, meghatározott reakciómódok, a vegetatív idegrendszer stresszre adott válaszának az intenzitása, elhúzódása, ez mai tudásunk szerint egy biológiailag meghatározott dolog, és hát nyilván a családban látott mintázatok, a családban észlelt reakciók stresszre, nehéz helyzetre beépülnek a saját skilljeinkbe, és hát teljesen normális, hogy jó hírre, jó eseményre, örömmel, boldogsággal reagálunk, ha valami kellemetlenség van, akkor arra feszültség, lehangoltság, a válasz, ez a hétköznapi normális lelki működésnek a része.
Most említette, hogy itt a betegségnél azért kell egyrészt az intenzitás, tehát a nyilvánvaló nem ugyanez valóban az embernek rossz a kedve pár óráig, aztán ez elmúlik, illetve hogy azért ez nem egy-két napig tart, hanem hosszabb ideig. Mégis azért mik azok a jelek, amiket mondjuk egy átlagember is felfedezhet kollégán, rokonon, baráton, amikor érdemes elgondolkodni, ezt azért kérdezem, mert ugye nagyon sokszor derül ki, ugye világsztárok is sajnos néha eldobják az életüket, és utóbb kiderül, hogy ezzel küzdöttek, és nem nagyon biztos, hogy észreveszi a környezetük, akik adott esetben lehet, hogy segíthetnének.
Igen, ez egy kritikus fordulópontját jelentheti az eseményeknek. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb megtartó erő, vagy egy biztonsági szignál az, hogyha az ember figyelmes, odaadó család, baráti kör, kollégák veszik körül, akik észlelik a változást. Tehát az első és a legfontosabb az, hogy a valamilyen változást észlelni a teljesítményben, a hangulatban, a munkatempóban, a korábbi megszokott kedélyességnek az elmúlását, vagy a panaszkodást, tehát ezeket észlelni kell, azt gondolom, és hát nyilvánvalóan ugye, ahogy eddig beszéltük, ez nem azt jelenti, hogy azonnal orvoshoz kell rohanni. Nem kell nagyon halogatni azt, hogy akkor erről, aki leginkább illetékesnek érzi magát, vagy bizalommal tud fordulni hozzá az illető ember a környezetből, akkor erről beszélni kell, tisztázni kell, mérlegelni, hogy ő is érzékelje ezt, egy bizonyos határidőt adni, hogy figyelemmel kísérni, monitorozni a dolgot, hogy akkor ez javul, ahogy az események rendeződnek, vagy a javulás irányába mutatnak, vagy valami fölmerül valami megküzdési módszer, hogy akkor arra jól reagál-e. Ha nem, tehát hogyha ez továbbra is így van, ne adj Isten még rosszabbodik, ne adj Isten még ezekhez a kezdeti változások, megfigyelt változásokhoz egyéb riasztó dolgok is társulnak, akivel már nem akar benne dolgozni, nincs kedve fölkelni, már enni sincs kedve, arra gondol, hogy ő ezt már nem fogja sokáig bírni, tehát ezeket az utalásokat érdemes komolyan venni, és akkor viszont már nem nagyon kell sokáig halogatni azt az időpontot, amikor valamilyen segítséget igénybe kell venni. Ez az a prevenciós szint, ahol minden korábbi stádiumban történik egy adekvát intervenció, ez lehet akár orvosi kezelés, gyógyszeres kezelés, pszichiátriai kezelés, de sokszor enyhébb formában, enyhébb esetben pszichológiai, pszichoterápiás kezelés is elegendő. Lényeg az, hogy valami történjen a javulás vagy a remisszió érdekében.
Na most időben ez mit jelent? Mert ugye lentek az emberek olyan időszakai, hogy nem teljesít olyan mértékben, mert bármi történhet vele, nincs kedve valamihez, de nem feltétlen, hogy mondjam, depresszió miatt, hanem egész egyszerűen a teljesítményünk azért nem mindig ugyanazt a színvonalat képviseli. Ugye említi, azért fontos, hogy itt az időbeliség is, arra is figyelni kell. Ez ilyen hetek, hónapok?
Körülbelül igen, azt lehet mondani, tehát a különböző diagnosztikus rendszerek, amik a exakt kritériumait meghatározzák egy-egy betegségnek, így a depressziónak, és legtöbbször idő határhoz is kötik, hogy mennyi ideig kell fönnállni a tüneteknek. Most ez hallgatóság számára kevésbé mérvadó, de azt azért elmondhatjuk, hogy mondjuk egy kéthetes időtartamban, amikor már konkrétan figyeljük a dolgot, két hét alatt azért lehet látni, hogy a tendencia vagy a változás milyen irányba tart. Tehát, hogyha mondjuk van egy ilyen teljesítménycsökkenés, akár kiégés vagy nehézség alapján, hogyha ez így terítékre kerül, tehát így megnevezésre kerül és elkezdjük figyelni, akkor két hét, egy hónap időtartam az egészen biztosan elegendő ahhoz, hogy az eldőjön, hogy ez helyzetre adott reakció, idézőjelben mondom, hogy csak, vagy ez ebből, akár ebből a reakcióból is kinövő, kisarjadó, olyan kóros állapot, lelki állapot, ami igényel ellátást. Tehát ez a két hét, egy hónap az biztosan...
Jó, tehát körülbelül ez egy belátható idő, amit ugye az ember tud érzékelni.
Igen, tehát ezt hónapokra elnyújtani, vagy hónapokig halogatni. Sokszor történik egyébként ez, és hát sokszor hónapok is eltelnek úgy, hogy nincs rosszabbodás, nincs javulás, hol jobb, hol rosszabb, aztán mégiscsak valami eldönti, hogy akkor milyen irányba megy. De ezek a hónapok is nem jó, hogyha úgy telnek, hogy nem történik semmi, meg nem figyeljük, hanem csak mindig egyik napról a másikra élünk. Tehát valami fölülről való tekintés, vagy rátekintés, vagy egyféle ilyen kívülállóval való mérlegelés, egyeztetés, az nagyon nagy segítséget tud adni. Önmagában is tud idézőjelben terápiás értékű lenni az a konzultáció, vagy az állapotnak a felmérése rendszeresen.
Abban a tekintetben van-e köztünk különbség, hogy férfiak és hölgyek között van-e releváns különbség a depresszióra való hajlam tekintetében?
Hát a mindennapi tapasztalat is jelzi ezt, és hát a számok, a statisztikák meg egyértelműen igazolják, hogy a depresszió gyakorisága, a depressziós állapot kialakulásának a kockázata. Különböző állapotokról beszélünk, de általánosabban el lehet mondani, hogy a nőknél körülbelül kétszerese valószínűsége vagy a kockázata annak, hogy kialakul egy depressziós jellegű hangulat zavar, mint a férfiaknál. Ez egy nemzetközi összehasonlításban is kimutatott összefüggés. Így működünk.
Mi lehet ennek az oka egyébként, hogy akkor, hogyha van 100 beteg, abból 2/3 hölgy, 1/3 férfi? Engem meglep-e, hogy ekkora a különbség?
Két oldalról is lehet közelíteni, talán ugye ez a társadalmi stigmatizáció azért ez működik, továbbra is bármennyire is küzdünk, és szeretnénk is továbbra is tenni ellene, hogy a depressziót azt sokan nem betegségnek, hanem lustaságnak, gyengeségnek, és hát egyéb ilyen jellembéli nehézségnek, vagy átmeneti gyengeségnek tekintik. És hát a hagyományos férfi szerep, azért itt még ezek működnek ezek a hagyományos szerepek, hagyományos férfi szereppel kevésbé összeegyeztető az, hogy gyengeséget mutasson, erőtlenséget mutasson. ez egy ilyen szociális oldalról történő megközelítése a dolognak. Másik oldalról, meg hát azt tudjuk, hogy a női agy és a férfi agy, most nagyon leegyszerűsítve mondom, de mondhatom inkább az idegrendszer, beleértve a vegetatív szabályozást is, nem egyforma nőkben és férfiakban. Más és más triggerek, más és más események tudnak nőknél hevesebb érzelmi reakciót kiváltani, mint férfiaknál. Az érzelmi odafordulás az egy hagyományosan a feminin kategóriához sorolható, ezek ilyen nagyon régi, beivódott, klasszikus társadalmi sztereotípiák, de ezeknek megvan a maguk biológiai alapja, más egy női funkció. Más
az világos, csak nem gondoltam, hogy ekkora a különbség, inkább akkor így fogalmazok. Azt úgy sejtettem, hogy mondjuk talán többségében náluk jelentkezik, de semmiképpen nem gondoltam volna, hogy kétszer egy, mint a férfiaknál. Nyilvánvaló, hogy halad az ember az korban, mármint az életében, akkor feltételezem én, hogy bizonyos időszakokban adott esetben lehet erre hajlamosabb a depresszióra, bizonyos időszakokban meg kevésbé. Jól látom, vagy ennek semmi köze az egészhez?
De egyértelműen vannak az életkorban bizonyos időszakok, amikor csúcsgörbét mutat a depresszió gyakorisága, vagy az előfordulási gyakorisága. Ez hát hagyományosan, és a legfrissebb adatok szerint is az 50-59 éves és 60 év körüli korban a legmagasabb. A depresszió első ilyen megjelenési gyakorisága az általában a felnőtt középkor tájékán van. Ez egy kedvezőtlen trend, hogy az utóbbi években, évtizedekben inkább talán azt látjuk, hogy az adolesszens, tehát a fiatal felnőtt a serdülőkorból kijövő korszakban is jelentkezik egy ilyen megugrás a gyakoriságban, tehát ott is alakul ki egy csúcsgörbe. Tehát ezek a trendek azt mutatják, hogy egy kicsit még ha előrébb tolódik a depresszió első megjelenésének az időpontja az életkor szerint.
A fiataloknál ez miért lehetséges? Az ember azt gondolná, hogy persze nyilván hát minden betegségnél vannak fiatalok, de hogy ott azért ennek úgy nem nagyon lenne ideje. Aztán, hogy idősebb korban azt az ember úgy el tudja fogadni, hogy igen, ott már annyi minden dolog történik az emberrel, hogy hajlamosabb esetleg ezt máshogy értelmezni. Ez a fiataloknál, ez hogy mondjam, korunk betegsége?
Hát úgy tűnik, hogy igen, mert ez az utóbbi, tehát amióta a szisztematikus körmérések vannak, ez az utóbbi 10-15 évnek a trendje, hogy Európa szintű összehasonlító fölmérő statisztikai vizsgálatokban is ez mutatkozik. Hát ez nehéz mással magyarázni, mint az életkörülményekben, a kultúrában bekövetkező földrengésszerű változásokkal, így a kategóriáknak az átmenetivé válása, az irdatlan információbőség, tehát ez mindenféle oldalról plusz terhelést jelent a személyeknek, a kis közösségeknek is egyaránt, és aztán ebben, hogy ebből a plusz terhelésből ugye az idegrendszerünk fogadja be, dolgozza fel ezeket az extra információkat, és ezt az információs tsunamit, információt most mindenféle ingert,
világos
híreket értem. És hát a rendszer, ahogy túlműködik, akkor hát nyilván a hiba százalék is könnyebben manifestálódik. Úgyhogy ez egy ilyen szociokulturális háttérből jövő magyarázata ennek a rendnek, hogy ezzel emögött van-e más biológiai, neurofiziológiai idegélettani ok, erre még vizsgálatot keveset ismerek, vagy nem is nagyon folytatom.
Világos. Azt kérdeztem, hogy a férfiak, hölgyek, fiatalok, idősebbek nyilvánvaló, vagy én csak gondolom laikusként, de szerintem ezt nyilván megerősíti, hogy az, aki hogy mondjam, családban, közösségben él, azoknál ez kevésbé fordul elő. Ez azért a depresszió kicsit azért a magányosabb betegsége, nem?
Hát részben igen. Másrészt a depresszió önmagában is egyféle magányt, egyféle befelé fordulást, izolációt idéz elő, még annál is, aki egyébként erre nem hajlamos. Az kétségtelen, hogy ezek a faktorok, amiket ön felsorolt röviden az előbb, a család, a legfontosabb megtartó erő, azok egyike ezeknek a család. Tehát a depresszióban a kockázat az mindig mondjuk az öngyilkosság, az a legvégső kockázata. És a kockázat fölmérésnél ezek protektív, tehát védőtényezőként szerepelnek a munkaviszony, a családi, rendezett családi körülmény, a befogadó, megtartó család, a kiterjedt baráti társaság, tehát ezek a megtartó és a védő tényezők, és hát fordítva is igaz, akinél ezek nincsenek, azok ott ez kockázati tényező, a kockázatot fokozó faktorként számoljuk, a magányt, a munkanélküliséget, a tartós testi betegséget, és hát ehhez még jön egy jó pár olyan dolog, ami ami az aktuális egyedi kockázatmérlegelésnél egy fontos szempont.
Terápia, megoldás, nyilvánvaló szakemberhez kell fordulni egyből?
Hát azért, igen. Ugye a szakma azt mondja és azt támogatja, hogy a korai intervenció hatékonysága, sikeressége az egészen biztosan fölülmúlja azt, hogyha valaki már, mint hogyha valaki mondjuk egy fél év már küzd, szed innen-onnan beszerzett feszültségoldót, az alváshoz különböző szereket, akár alkoholt, akár altatót. Tehát a mi javaslatunk, ami ezeken az adatokon is, és kemény statisztikai adatokon alapul, az van, hogy minél hamarabb érdemes. Tehát amikor ha fölmerül, hogy ez betegség szintű, akkor legalábbis egy olyan szakemberrel való konzultáció, aki ebben a dilemmában segít dönteni. Tehát, hogy érdemes bevonni minél hamarabb. Persze még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy tehát ezt nem is bírná, nincs olyan ellátó hálózat a világon, ami azt bírná, hogy a hétköznapi kategóriába sorolható szomorúságot, fáradtságot rögtön szakellátásban kezelni. De a kapcsolat kialakítása szakemberrel az egy fontos tényező, és akár a további rosszabbodást, vagy egy nagyon korai végenyhébb stádiumból orvosi, vagy gyógyszeres, vagy egyéb nagyobb jelentőségű kezelés nélkül való visszatérés lehetőségét is megadja. A támogatott álláspont az, hogy minél hamarabb érdemes konzultálni. Ez még egyszer nem azt jelenti, hogy össze kell csomagolni és menni a kórházba, vagy azonnal feliratkozni a rendelésre a pszichiáternél, és várni hónapokat, de mindenképpen konzultálni kell, és erre azért sokféle lehetőség van.
Még egy utolsó kérdés. Az segíthet-e ennek a felismerésében, kezelésében? Azért sokan járnak pszichológushoz, ugye nyilván a pszichiáter, pszichológus nem ugyanaz, a pszichológushoz beszélgetni, aki segít kisebb konfliktusok rendezésében. Ez ugye Amerikában a filmekben látjuk, hogy mennyire a mindennapok része. Magyarországon is egyre többen élnek ezzel. Például egy ilyen intézményesült rendszer, azt gondolom, ez segítené a depresszió elleni küzdelmet is.
Az biztos mindenképpen. Tehát, hogyha ez a folyamatosan változás alatt vannak a társadalom biztosítás szabályai, tehát, hogy a finanszírozott pszichoterápiához mekkora lakosság, mekkora része, hogyan, milyen körülmények között tud hozzáférni, az nagyon erős fejlesztésre szorul Magyarországon, és hát erre tette a szakma is lépéseket, és folyamatosan jelenleg is tárgyalások vannak a jobb finanszírozás érdekében. De ugye ezt azért mondhatjuk, azt tudhatjuk, hogy ez egy költséges, nagyobb humán erő ráfordítást igénylő ellátási forma, mint az 5-10-15 perces konzultáció, a gyógyszerre beállított betegnek a recepttel való újabb ellátása. Erre óriási igény van már erre a pszichoterápiás vagy ilyen intervenciókra. A magánellátásban ez elég jól hozzáférhető, de hát ez nyilván a rászorulóknak a kisebb része,
akinek
ezt finanszírozza. Tehát ez egy fontos lépés lenne így a további mentálhigiénés ellátása, akár a másodlagos prevenció érdekében, hogy ilyen pszichoterápiás kezelésben vagy ellátásban szélesebb populáció is részesülhessen.
Az elmúlt percekben dr. Székely Györgyöt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai klinikájának docensét hallották. Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd arról lesz szó itt a hétvégi menetrendben, hogy egyre többen ülünk számítógép előtt és keveset mozgunk, ez pedig kedvez a trombózis kialakulásának, de mit tehetünk ellene, ezzel a témával várom vissza Önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.